Mi a téma? Kompetencia. Tudjátok jól, az a téma, kompetencia. Isten igében a görög az egy nagyon változatos nyelv, hála az Úrnak. Színes, vibráló, és tele van csuda változatos dolgokkal. Az a szó, hogy erő, az többfajta szóban jelenik meg a görögben, az erő szó. Amikor te azt hallottad eddig, hogy erő, lehet, hogy csak egy dologra gondoltál, egy adott fogalom volt a szívedben, hogy mit jelent az erő. Azonban én minimum 4 szót tudok a görögön belül, ami az erőre vonatkozik, az erő szóra. És ezek mindegyiknek van egy üzenete, hogy mire gondol akkor a Szent Szellem. Halleluja. És most nem nyelvtanórát tartunk, de a kompetenciára dynamisból ered, ez a dynamai, aminek az a jelentése, hogy képes valamire, hatalma van, befolyása van, és lehetséges dolgot is jelöl. Az Ószövetségben használják ezt a szót, ezt a görög szót, arra, amikor lehetséges valami, és szemben áll a lehetetlennel. Jó? A lehetséges, a lehetetlennel szemben áll. Mire képes a mindenható? Van egy általános dolog az ember életében, és ez harcol a bennem lévő dolgokkal. Miről beszélek? Tudom, általánosságban Isten mindenható. És ha fölteszem azt a kérdést, hogy mit tud megtenni Isten, el tud mondani. Isten ketté áztotta a Vöröstengert, tanultuk az oviba. Isten, mit tudom, Jézus tudott a vizen járni, Lázárt föltámasztotta, stb. És még azt is meg tudod mondani, hogy mire lesz képes elvégezni a dolgokat. Tehát, hogy mire lesz képes létrehozni dolgokat. Tehát arra gondolok itt, hogy lehet, hogy nem magyaros, hogy mit fog tenni a jövőben. Mire lesz erre hatalma. És elmondod, ha jön majd az Antikrisztus, akkor beülteti majd a zsidók ugye a templomba, és Isten majd jön az Armageddonnal, és elmondod. Mert tanultad a Biblia iskolába. De van egy másik dolog, hogy te mire alapozod a hitedet? Hogy te most abban hiszel-e, hogy a te életedben mire képes, vagy abban hiszel, hogy mások életében mire képes Isten. Ez a differencia. Hogy te életedben mire képes, mi a bizalmat szintje felé. A bizalmat szintje. Ahogyan odafordultak Jézushoz a hajón. Tönket teszel, megölsz bennünket a hajón. Mi a bizalom szintje az embernek? Abban kell bíznod, ami benned van a Szent Szellemben, és az igében. És aztán pedig, hogy mi a bizalmam személyes hatósugara. Meddig tudsz kinyúlni? Azok a személyek, akik eljönnek imádkozni, azok már hisznek abban, hogy elérnek mások felé. És ha nem mersz lejönni imádkozni, akkor a bizalmi szinteddel, de Isten meg akar-e változtatni. Tudsz azért imádkozni, hogy ne csak magadért, hanem a feleségedért? Vagy tudsz-e azért, hogy már nem csak magadért meg a feleségedért, hanem a gyerekedért? Tehát ez a bizalmi szintfaktor, ezt Isten ki akarja tágítani. Most felolvasok, ezt már felolvastam az előző Isten tiszteleten valamikor, ezt a kis jegyzetet, de úgy gondolom, hogy még egyszer felolvasom, mert az ismétlés az a tudás apja. A kompetencia az önbizalom alapja. Minél hatékonyabb valaki, annál nagyobb önbizalommal vállal új kihívásokat, míg ha teret engedünk a kétkedésnek, elkezdjük vesztesnek érezni magunkat, és inkompetencia érzése pedig bénítólag hat, és gátolja a tovább lépést. A személyes kompetenciát életfeladatunk megérteni, elsajátítani, és sikeres teljesítésnek a képességével bírni. A kompetencia szintünk határozza meg, mire fordítunk figyelmet, milyen feladatokat vállalunk, mennyi energiát tudunk fordítani feladatainkra, és mennyire vagyunk rugalmasak és kitartóak, valamint hogy a vezetők vagy követők leszünk. A kompetencia érzésünk fokozására föl kell mérnünk, és irányításunk alá kell vennünk, milyen ismereteket, készségeket akarunk elsajátítani, miért van rájuk szükség, és milyen kihívásokkal jár majd ez a folyamat. Hogy önbizalomra épül a kompetencia. Ez egy világi cikk. Gondoltam, elhozom. És a maga a világ is tudja, hogy ha valaki belül össze van esve, így érthető, egyszerű, tehát hogy belül nem erős, akkor azt fog érezni, hogy ő nem alkalmas bizonyos dolgokra. Ez egyszerű, ugye? És ezt ők a lélek területén vonták le ezt a konzekvenciát. Ők lelket vizsgálnak, a pszichológusok, illetve a menedzserek, vagy a oktatók, személyiségfejlesztők, és azt látták meg, hogy igenis, ha nincs kompetencia érzése egy embernek, akkor egyszerűen nem akar új dolgokat létrehozni az életében, nincs kedve kihívásokkal szembenézni, és megáll egy szinten. Ugye? Ez erről volt szó. Na most, mi, újjászületett teremtmények, nekünk más oldalról van ez az egésznek a sikere, nem a lelkünknek a fejlesztése, hanem az Isten igéje és a szívünk közötti kapcsolat által, azt mondja a Szentírás, hogy létrejönnek isteni kompetenciák, mennyei kompetenciák. És erről van szó ebben a sorozatban, hogyan tudod felszabadítani azt, amit Isten odaadott a megváltáson keresztül. Tehát nem magadban szabadított fel, ez nagyon fontos. Krisztán egyszer beszélt erről, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy azt mondta, hogy az ezotériának az a lényege, hogy magunkban felszabadítani bizonyos képességeket. Azonban ez okkultizmusba vezet, vagy hát az önmagában, ez egy okkult erő, okkult tudás, hogy magunkból valamit kihozni. De mi nem magunkból hozzuk ki ezt, hanem Isten szelleme belénk költözött, Krisztus szellem az újjászületés után. Ez egy cikkből. Ez már keresztény. Minden újjászületett keresztény istentelen gondolkozási mintával jön be Isten királyságába. Ez azt jelenti, hogy amikor ti és én bejöttünk Isten családjába, még mindig ennek a világnak a szokásai szerint okoskodtunk, amíg meg nem újítottuk az elménket. Általában a gondolkodásunk továbbra is ellentétes Isten útjaival, beszédével, és azzal, amit ő rólunk mondott. Isten népe a pusztában azon tanakodott, hogy jobb volt nekik az egyiptomi szolgaságban, és vissza akartak oda térni. Bár ők fizikálisan kint voltak egyiptomi fogságból, azonban az elméjük nem volt kint. Ha megpróbálod a szabotálni a körülményeidet, ötleteidet és az életedet, le fog húzni egy olyan szintre ez a rossz, meg nem újult elme, amely mindig harcban fog állni Isten beszédével, és harcban fog állni a lelkiismereteddel. Tehát amikor te szeretnél kitörni egy szintig, Isten igény keresztül, azonban nem akarod, hogy megújuljon az elméd, nem fogsz tudni. Ez egy csiki-csuki. Csiki-csuki. Mert rád erőltethetünk bizonyos fogalmakat. Örülj! Adakozz! És esetleg bizonyos dolgokban sikereket is érsz el. Azonban, ha az elme, azaz a szív felfogó képessége nem újul meg arra a gondolkozásra, ami Istené, szembe fogsz nézni a pusztában bizonyos kihívásokkal, nevezhetjük anákoknak, és az anákok fogják meghatározni, vagy beléd beszélni, hogy ki vagy, és nem az, ahonnan jöttél, Isten országából. Mert az Isten országába beleszülettünk, de az Isten országának a mentalitását szükséges, hogy átvegyük. Ez olyan, mint amikor egy valaki beleszületik egy királyi családba. Gyönyörű a baba. Nevezzük őt Károly. Károly. Nem nevetünk. Agresszív arccal kell nézni. Defenzív arccal. De ez a Károly, egyszer csak fölnő. Károly, fölnő. És ahogy nő, cseperedik Károly, Károly, egyszer Károly bácsi lesz, de amíg Károly bácsi lesz, és átveszi a királyi címet és a királyi feladatokat, ugye ki kell képezni. Így van? És ugyanezt történik a királyi családban, Angliában is, ezt figyeltem, ezt már elmondtam, de újra elmondom. Ugyanúgy Isten is ki kell, hogy képezzen téged, hogy ki vagy. Tehát akkor újjászületsz, lehet, hogy furcsa hangzik, még nem tudod, hogy ki vagy, bár azt hiszed, hogy ki vagy, de nem vagy ki. Tehát az a lényeg, hogy meg kell értened azt, hogy mit mond Jézus rólad. És utána, miután megértetted, át kell, hogy furakodjon ez a látás a lelkeden. Mert a lelked blokkol. Az értelmed blokkol. Most képzeld azt, hogy megtérsz, és elkezded olvasnod, hogy királyi pap vagy. És te jöttél mondjuk Csongrád megyéből. Egy kis faluból. És én mondom neked, miután megtértél, hogy Istennek az elhívás van az életeden, Isten fia vagy, mondjuk a tégazdó fiú történetét, gyűrűdön újadon gyűrű, elnézést, hátadon palás, stb. És mondja, hogy testvérem, én nem akarok diliházba kerülni, kérlek, hogy valami normális üzenetet mondjál. Hát te azt tudom mondani, amit Isten igéje mond rólad, hogy király vagy és pap. Ember, egy kis faluban élünk, a Károlynak hívnak, és nem vagyok herceg. Tényleg ezt mondja rólam az Úr? Tehát értitek? Tehát ezeket meg kell érteni. Tehát ezek nem olyan üzenetek, amire azt mondod, hogy ámen, így van, király vagyok, halleluja. És utána már úgy is élsz királyként. Hanem belül át kell alakítania a szellemednek az életedet. Amit a szellemed elfogad, az alakít át. Különben a lélek az teljesen inaktívá teszi azt, amit értettél. Mert az értelem szintjén, ha megreked az Isten kijelentése, és nem megy be a szívbe, az nem fog tudni átalakítani. Csak a szívben lévő dolgok alakítanak át. És az ördögnek az a cél, hogy kivegye ezt. Minden egyes nap, amikor elmész a munkahelyedre, a munkahely ki akarja venni ezt az identitást. Így értsd. Bekapcsolod a tévét, Duna TV-től kezdve bármelyik televíziót, ő arról beszél, hogy mit nincs. Hogy mennyi szükség és nyomorúság van a világban. Te meg mindig azt olvasod az igében, hogy mennyi dicsőség van a mennyi Jeruzsálemben. Tegnap is olvastuk ezt az igét. Majd ezzel is fogunk foglalkozni. És amit akarok mondani az, hogy célom az, hogy eljutassalak oda, hogy ezt elhidd. Hogy ez valóságban elhidd. És azt tud mondani, mikor beszélgetünk, akkor Lani, tényleg belül elkezdett átalakítani a királyság üzenete, de nem önmagában az csak, hogy mire vagy képes, hanem belül azt mutatta az Úr, hogy enélkül semmire nem vagyok képes. Ez adja az alapomat, hogy mit tudok elérni, mit tudok elhinni. És ez adja az erőt, a belülről az erőt. Úgy, mint a paksi atomerőmű, hogy nem kívülről ugye, jön az atom, az energia, ugye, hanem belül van egy ilyen nagy, na valami, reaktor. Jó. Most kicsikét fölülről megyünk, és így zoomolunk az üzenetbe bele. Gyertek a Ézsaiás 32-höz. Ezt már olvastuk, de ezt újra felolvasom. Ez a cél, hogy a gyülekezet átvegye ezt a látást, ami prófétai. Ézsaiás 32. Ez az Ószövetségben van. Ime igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben. Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön. Tehát azt mondja itt az első verszak, hogy igazság szerint, úgy is mondhatnánk, hogy megigazoltság által uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben. Tehát a király miket hoz létre? Fejedelmeket. Amen. Ki a király? Krisztus. Kik a fejedelmek? Mi. Az egyház. Mi vagyunk a fejedelmek. És ezeknek lesz egy tulajdonsága, fejek lesznek az ítélettételben. Tehát mit jelent ez? Hogy kormányoznak. Kormányzás. Aztán. Ez a megigazultságra épül. Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen. Tehát itt már a tulajdonságokat mutatja, hogy ezek a fejedelmek, ezeknek az lesz a tulajdonságuk, hogy oltalmazó erő lesz rajtuk. A szomjúzó földön. Tehát rejtek lesz az eklézsia. Olyan lesz, mint egy bárka Noé időszakában. Emlékeztek rá? És nem lesz zárva többi a látók szeme, a hallók füle figyelmeznek. Mi a fejedelemnek a tulajdonsága? Hogy megnyitja a szemeket. Mert az uralkodásnak pont ez a veleje, hogy meg tud nyitni dolgokat, és be tud zárni dolgokat, mert uralkodik. A hebehúrgyák szíve ismerni tanul, a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. Átalakul a kommunikáció a királyságon belül. Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a családot nem hívják nagy lelkűnek. Megváltoztatják az ítélettételt, szétválasztják a bolondságot a bölcsességtől, a családságot a nagy lelkűségtől. És azt mondja itt, hogy nemes szót használja az ige. És megnéztem a héberben, ez a nemes szó, ez jelent uralkodót, fejedelmet is. Ez a nemes szó. Tehát ez jelenti azt, hogy az, aki uralkodik, az annak van karaktere. És pontosan ez a lényeg, hogy a királyságon belül lehet csak fölnőni, és nemessé válni, de a nemessé tulajdonságot kösd össze az uralkodással. Tehát, hogy igazságosan uralkodik, és jogosságban. A királyságnak ez a két elve, jogosság és igazságosság. Ez által lehet kormányozni. Mert a bolond csak bolondot beszél, hatos, az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévegést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, a szomjazó italát elvegye. Tehát ez azt jelenti, hogy az eklézsiában megtanulunk osztani ételt, szellemileg. Ez a bölcs ember és a nemes embernek a tulajdonsága, a helyes uralkodás. Tehát ahova a gyülekezetben, ahol megértik az uralkodást, ott ezek a tulajdonságok lesznek napirenden. Amen. Megjelenik az, hogy az emberek elkezdnek bölcsen, tanáccsal élve gondolkodni és cselekedni. És ez a nemességnek a lényege. Azért beszélek erről, mert ez az üzenetnek a lényege, ez az ige, hogy eljussunk idáig. És eddig még sok utat kell betenni, megtenni. Hogy ez megvalósuljon. A családnak eszközei családok, az álnokságot tervel, hogy elveszítse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. Hát nem ez látszik a világban is, az egyházban, nem? Hogy mindenki igazságosságért kiállt. Most úgy néztek rá, mint ez nem lenne. Most akkor hülyeséget mondtam? Nem, az egész föld igazságosságért kiállt. És a királyság tudja átalakítani ezt. Az egyházon belül. És van itt még valami, amit még akarok emelni. Most csak ennyit. A 8-as verszak. A nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Amen. Tehát azt mondja itt az ige, hogy az uralkodó nemes dolgokat csinál, és benne marad. Tehát az, aki egyszer már fölnő, megízleli a mennyi dolgokat, az benne akar maradni. Most ne hozd el azokat az igéket, hogy de mi van, ha... Most nem, most ez egy olyan profécia, ami be fog teljesedni az eklézsiában. Így áll föl az eklézsia. Az emberek igazságosan akarnak élni. Jogtisztán akarnak élni, nem? Nem így áll föl az eklézsia? Hát nem úgy áll föl az eklézsia, hogy kívülről majd meghint bennünket Isten tiszta porral, Ariellel, és akkor megújulunk, kimos bennünket, a ruhánkat, mosodát készít. Nem. Úgy újul meg, hogy belülről meglátja az eklézsia, mire van elhívva, és az fölnő benned, ami a tiéd. Dicsőség az Úrnak. Amen. Tehát ennek a fényében szeretném azt, hogy megértsd az üzenetet, és ne ragadd ki egy-egy témát, mert a félelmem az, hogy kiragadtok egy-egy témát, és rosszul alkalmaznátok, és aztán nem fog működni. A szellememben az van, kicsit a szellememről, hogy ez megvalósuljon, el kell jutni a Róma levélből a Jakab leveléig. Ezt kifejtem. Óriási botrány van az eklézsiában ezen a területen, mert nem jutnak el a testvérek a Róma levélből a Jakab leveléig. És nekünk el kell jutni, mire gondolok? Úgy, hogy a kegyelem üzenetét meg kell érteni, olyan vonatkozásba gondolom, hogy meg kell tudni azt ítélni, és meg kell tudni, át kell tudni venni azt, hogy amikor újjászületsz, akkor mi történik, és aztán pedig el kell jutni a Jakab leveléig, hogy hit cselekedet nélkül megholt. Tehát az, hogy ingyen van a hit, és Isten adományozta, úgy, hogy ezért nem tettél semmit, nem dolgoztál, de el kell jutni odáig, hogy aztán pedig a hitet munkába állítsd, és aztán pedig a cselekedeteidet meglássuk, hogy mekkora a hited és mekkora a szereteted. Ez egy nagyon érdekes dolog, és azt hagyd mondjam el, hogy amíg a Róma levéig, a Jakab leveléig eljutunk, most szellemben és most poénkodok, hát ez kb. 500 éve eltelt, és nem tudtunk. Ez ekkora kérdés, ez elég falsúlyos, hogy a hit cselekedeteit valóságban megéljük. Egyszerűen belül át nem alakulsz azon a üzeneten, hogy mit tett érted Krisztus. És hogy egyé válj Krisztussal, meghaj Krisztussal, feltámadj Krisztussal, és aztán pedig hitáltal azt is megértsd, és nem csak, hogy megértsd, hanem élvezd, hogy együtt ülsz Krisztussal. És innen kell elindulni odáig, hogy aztán pedig cselekedjél Krisztusból. Ugyanis ha a hit cselekedeteit összekeverjük a vágyak cselekedeteivel, vagy az elképzelések cselekedeteivel, akkor sajnos nem jutunk eredményre. De ahhoz, hogy hitből cselekedjél, meg kell tudni látnod, hogy van hited, és azt is realizálnod kell, hogy ki vagy Krisztusban. Mert a hit az mindig Krisztusból árad. Össze van kötve a Krisztussal a hit. Azt mondja, hogy hit hallásból van a Károli, hallás pedig Isten igén keresztül. Az eredetiben nem így van. Az eredetiben úgy van, hogy Krisztusról szóló réma az a hitnek az alapja. Tehát úgy mondja, hogy hit hallásból van, hallás pedig Krisztusról szóló réma. A réma pedig azt jelenti, hogy egy olyan üzenet Istentől, egy olyan kijelentés, egy olyan beszéd, amely élő és ható. Tehát azt mondja itt Károly, nem jön ki, de Pál azt mondja, hogy erre kell építened az életedet Krisztusból, ami kijön. És akkor utána tudsz csak, ami kijött Krisztusból, az beléd árat, az tud aztán majd tovább vinni a hit cselekedeteiben. De hogyha nem újul meg az elme, azaz a réma nem alakítja át az ember szívét, akkor hogy cselekszik? Hát nehezen. Ha azt mondom, hogy azokat a fogalmakat, hogy üdvösség, megigazultság, kegyelem, szabadság, megváltás, engesztelés, kivásárlás, tehát engesztelés, akkor ezeket a szavakat te valóban elrakod a szívedben. És az a fontos, hogy ne csak szavak legyenek, fogalmak, hanem emögött szellemi igazság legyen, amelyben te élsz. Gyertek velem az 1 Korintus 1.30-ra. Tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, igazságul, szentségül, váltságul. Amint megvan írva, 1 Korintus 1.30, 31, hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Amen. Tehát mi Krisztus, Krisztus neked? Tőle vagy, belőle jöttél, aki bölcsesség neked, aki igazság neked, szentség neked, és megváltás neked. És hogyha ezek a szellemi elvek egy fogalmakká válnak, és elkezd kívülről befelé áradni a fogalom, akkor bajba vagy, mert fontos, hogy a fogalom benned legyen, és az Krisztusból áradjon. Tehát Krisztusból megértsd, hogy ő ki Krisztus. Tudod, mit mondhatok? Hogy Krisztus egyenlőséggel bölcsesség. Krisztus egyenlőséggel Istentől van. Krisztus egyenlőséggel igazság. Ugyanaz. Krisztus egyenlő szentség. Krisztus egyenlő megváltás. Amen. Amikor te megragadsz egy igazságot, akkor az a szíved megragadja, azt nevezzük mi kijelentésnek. Jön egy világosság, egy felvillanó fény a szívedben, miközben bibliázol. Ez az első dolog, és azt nevezzük a világosságot, amikor meg beárad az életedbe, kijelentésnek. De ez még nem a vég. Tehát ez nem a kijelentés, vagy a Isten rémájának az útja. Utána ennek van egy útja a szívedben, amíg az cselekedetté formálódik a hétköznapjaidban. Tehát az is egy óriási hiba, hogyha mi bizonyos információkat befogadunk, például azt, hogy nemessé akart tenni Isten, fejedelem vagy Krisztusban, el vagy hívva az uralkodásra, de ez nem lesz látható a fizikai cselekedeteidben. Mert a kijelentésnek van egy útja. Az első út az, hogy átjusson a mennyből, a lelkeden keresztül a szívedig. A következő útja pedig, hogy ez bölcsességé változzon. Mi a bölcsesség? Olyan Istentől jövő információ, ami megtanít téged arra, hogy szellemben cselekedjél. Ez a bölcsesség. Alkalmazott tudás. Mennyei intelligencia. Úgy is mondhatnám, nem csak a tudás szót, hogy félre ne értsd, még precízebben, mennyei kijelentés, amiből tudásod lesz, információd. Emiatt bukott el az Egyiptomból kijött Izrael, mert ez nem történt meg az életében. Tehát a hit és a cselekedetek, azok nem tudtak megvalósulni, mert az információt, a hallást, a kijelentést nem tudták párosítani, nem tudtak egy mixet létrehozni. Görögben így van, mixet nem tudtak létrehozni a szívükben, a hit és a hallás útjában. Tehát volt egy gát. Azt mondták, igen, halljuk, látjuk a dolgokat, de nem akarjuk megcsinálni. Nem akarjuk a felelősséget magunkra venni. Jó, idáig. Amikor ezt meg akarod újítani az életedben, akkor ezt a területet, ezzel indítunk, hogy ezt azért beszélek erről, hogy egyszerűen vagy fölborítsalak, vagy pedig megerősítselek. A fölborításoknak az a célja, hogyha nem élsz a megváltásban, nem élsz akár a megbocsájtásban, vagy nem élsz a bölcsességben, akkor neked feladatod van az üzeneten keresztül, hogy megértsd, hogy ez hogy jön. És ez nem önmagában egy információ a mennyből, egy adag valamilyen materia. Tehát értsd meg, az elme és a lélek az mindig ilyen materiákat akar csinálni a szellemi valóságokból. Rendszert akar kiépíteni, talán ez a legjobb szó. Hogy megragadható legyen az elme számára. De van úgy, hogy Isten ki akarja kerülni az elmédet, és Isten a szíveden keresztül akar valamit fölnöveszteni. Mert a szívednek is van elméje. Szíve is gondolkodik. Bíznod kell ezekben a szellemi javakban, amiről fogok beszélni, és amiből már beszéltem. Például beszéltem a megigazultságról. Bíznod kell abban, teljes szívedből rá kell támaszkodnod, hogy ez a bölcsesség például megadathatik neked. Rá kell támaszkodni arra, puskázok, hogy Krisztus Jézusban vagy. Tehát ezek a dolgok, ha észrevetted volna, ezek nem érzések. Tehát ezt nem lehet a pszichédre építeni, hogy most érzed, hogy meg vagy igazulva. Érzed, hogy Isten szeret. Érzed, hogy meg vagy váltva. Hát ki érezte az életében, hogy meg van váltva? Senki. Miért? Mert ezek szellemi erők, szellemi igazságok, amelyek létrehoznak az életedben jogosultságokat. Érezted, mikor üdvösséged lett? Nem azt érezted, hogy Isten megbocsájtotta a bűnedet. De önmagában azt, hogy valakinek elmondanák, milyen érzés üdvösségben lenni? Olyan, hogy a fás? Szedres? Citromos? Kellemes? Mézes? Bodzás? Marhahúsleveses? Nem. Ezt a szellemet tudja csak fölfogni. Ez a bizalom lényege. A bizalom lényege. Hogy bízol abban, hogy Isten neked bölcsességed. És te benned él ez a bölcsesség, a Krisztus. Benned él az igazság, mert ezáltal születtél újjá. És benned él a szentség, Krisztus, és ezáltal változtat meg, hogy te neked nem az a feladatod, hogy kívülről valamit megtanulj és behozd az életedbe, hanem az, hogy Krisztus uralkodjon az életedben, és például Krisztusnak az a területe, hogy ő szent, az a tulajdonsága, az megváltoztasson belülről téged, és ő a megváltásod. Ez is egy adott dolog. Bíznod kell, hogy te meg vagy váltva. Na most, hogyha az egyház ezeket nem tudja használni hétköznapokban, például történik egy vétek az életében, és nem tudja alkalmazni, hogyan tudja kidobni a vétket, akkor bajba van. Mert nem tudja alkalmazni a kijelentett igazságokat. Aztán felelősséget hoz ez az egész dolog rád, és ha ezt le akarod dobni magadról, akkor bajba fogsz kerülni. Mert a bízás, a bizodalom, a reménység Istenben felelősséget hoz. És át akar ruházni javakat az üdvösség. Önmagában az, hogy üdvösséged van, képzeld el, hogy a Szentírásból, ez nem így jön le, hogy megtérsz, és üdvösséged van. És akkor ez egy ilyen új halmazállapot a társadalomban. Az üdvözültek halmazállapota. Nem, az üdvösség, az ahogyan a szentség is, meg a megigazultság is, dicsőség az Úrnak is, folyamatosan akar az életedben működni. És állandó változást akar generálni, hogy fölnőjél a csecsemőkorszakból az atyaság korszakába. És felelősséget akar rád bízni Isten, és át akar ruházni Isten. Tehát állandóan átruházásban van a Szent Szellem. A Szent Szellem fenyít, átruház és vigasztal. Dicsőség az Úrnak. És vannak dolgok, amik a mieink ezáltal, amikről beszélek. Például az, hogy a bölcsesség által a tiéd bizonyos dolog, Krisztus által, Istentől, igazságok vannak a birtokodban. Valóságok ezek. És szentség van a birtokodban. Te el vagy hívva erre a szentségre, hogy megszentelődjél a szellemeden keresztül, a lelked helyreálljon, és meg vagy váltva. És ez is egy tény, egy múltidő, hogy megváltott téged az Úr. Ezek a szent múltidők, ami a tiéd, ez a tiéd. Mondd velem, az enyém. Ez fontos. Igen, neked van üdvösséged, a tiéd az. Neked van megváltásod, a tiéd az. Na most erre építjük a szellemi karriert. És el van végezve ez a dolog. Gyertek velem a János 19-hez. Igen, ezzel indítunk, ezzel az igével. János 19. Most már megyünk bele a Zoomba, és megyünk bele az üzenetbe. Szörnyű az, hogy amikor beszélgetünk, és akkor mondjuk, hogy hát ő régi keresztény, és akkor mondjuk a pozitív dolgot, és akkor megszólalunk, hogy hát attól, hogy régi keresztény testvérek, az nem jelent semmit. Ugye ezt szoktuk mondani. Tudod, ez már csípőből mondjuk. De atyám fiának nem így kéne lenni. Amen! Tehát ahogyan a világ is hozzá, pont beszélgettem valakikkel, hogy a világ hozzászoktat ahhoz, hogy elfogad a homoszexualitást. 10 évvel ezelőtt Ez ilyen nem volt. 20 évvel ezelőtt rendszerváltáskor, ha hallottuk, hogy valaki homoszexuális, azt a társadalom azt kiközösítette kegyetlen módon. Most ezre nem azt mondom, hogy mi is kegyetlen módon közösítjük ki, csak azt mondom, hogy hozzá idomít a világ, a társadalmat és az ördög munkájához, hozzá idomít téged, akar idomítni téged, engem és a társadalmat. Az egyházat is. Majd nem sokára lesznek homokos papok is, majd figyeljétek meg, előbb vagy utóbb. Már vannak, persze, de felavatott papok. Akiket el fognak fogadni, előbb vagy utóbb? Na, bölcs testvérek, menjünk az igéhez. Úgy látom, hogy nem jó, ha mi együtt beszélgetünk. Az a jó, ha én beszélek. 29. Vala pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén, meg ecettel, izsópra tévén azt, odavivék az ő szájához. Ez Krisztus. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátá szellemét. Amen. Azt mondta, elvégeztetett. Tehát Krisztus a kereszten elvégzett egy dolgot. Egy nagy dolgot. Kiszabadította az emberiséget, a bűn, a lehetőségképpen odaadta neki, a bűn, és a bűn hatalmából, és a sátán hatalmából. Amen. Ez a szó, hogy elvégeztetett, ez múlt idő. Tehát el van végezve. Tehát a kereszten, halleluja, halleluja, a kereszten örökké valóságot hozott be Istennek a fia. Aki, ha ott lettél volna velem, csak azt láttuk volna, hogy Jézus valóban ott kileheli magát, és elmondja ezt a mondatot, és kész. És mi lehet, hogy teljesen azt mondtuk volna, hát ő nem is volt Istennek a fia. És benne vagyunk egy történelmi tényben, egy időperiódusban, egy időszektorban, egy időrészben. De a szellemvilágban Isten fia elvégzett dolgokat. Múlt idő. Beindult az örökké valóság, olyan tekintetben, hogy az üdvösség elindult az a program, egyszer csak megnyomta az atya ezt az egész programot, és elérhetővé vált onnantól kezdve a világ mindenség számára az örökké valóval való találkozás. Az újjászületés. Amen. Ez óriási. Az ördögnek az a célja, hogy ezt a gyülekezetek életében letagadja. Hogy ott a kereszten Jézus győzött. Gyertek velem a zsidókhoz írt levél második részéhez. Zsidókhoz írt levél 2. fejezet, 6. verszaktól. Bocsánat, 5. verszaktól. Nem, 5-ös. Csak egyet hibáztam. Nem nevetünk. Komor arca előre nézünk. Halleluja. Mert nem angyaloknak vetette alá jövendő világot, amelyről szólunk. Na, én erről szólok. A jövendő világról. Ami kész van, de el fog jönni majd, egy jobb kor. De nekünk még sok feladatunk van, és ebből a jövendő világból kell élnünk. Tehát, mert nem angyaloknak vetette alá jövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, bizonyságot tett valahol valaki, mondván, hát mi tudjuk, hogy kicsoda. Micsoda az ember, hogy megemlékezzél őróla, avagy az embernek a fia, hogy gondod van reá. Tehát Istennek gondja van arról, hogy az eljövendő világból részesedjünk. Maga az üdvösség is ennek a fantasztikus része, az üdvösség, az eljövendő világ. A szellemet az nem földből jön, hanem mennyből. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, urrá tetted kezeid munkáin. Ki ez? Krisztus. Krisztus. Mindent lábai alá vetettél. És most, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül, semmit. De most még nem látjuk, hogy néki minden alávetetett. Amen. És itt van egy óriási nagy, úgymond egy ilyen anomália, nem tudom, hogy jó szót használok, anomália, hogy látjuk, és mégse látjuk. Alávetette, és nem látjuk. Na, ebben a korszakban vagyunk mi. Ebben a korszakban vagyunk mi, és innent kezdődik a nehéz dolog, mert vannak dolgok, amiket hit által át kell venni, és vannak dolgok, amiben Isten szuverenitása meg fog jönni. És hogy ezeket kell nekünk hit által, kegyelemből megérteni, hogy mi hogyan mozogjunk ebben a láthatatlan dologban. Értitek, mit akarok mondani? Nehéz. Nehéz, mert azt mondja, hogy néki mindent alávetett, de nem látjuk fizikai szemmel. Most még, hogy ez megnyilvánult volna. Hogy minden alá van vetve. És nagyon sokan fölborultak már, mert rossz időbe tették a jelenben a dolgokat. Tehát például elkezdtek harcolni valami ellen, holott Isten nem mondta nekik, hogy harcoljanak, mert ők úgy gondolták, hogy nekik alá van vetve nekik is, mondván azt, föl van a küldetve a trónra. De mivel rossz alapra építettek, nem tesztelték le a hitüket, nem tesztelték le a cselekedetüket, a Szent Szellem nem tett bizonyságot bennük, vagy azt hitték, hogy a Szent Szellem tett bizonyságot, és bizonyos dolgokat belefogtak, és aztán beletört a bicskájuk. Ma fontos, hogy leteszteljük, hogy valóban hitben élünk-e, és hogy mire építjük az életünket. Persze van egy ilyen szlogán az egyházban, hogy építs ígére az életedet. Hát ha ilyen könnyű lenne építsd ígére az életedet, akkor nem tartanánk itt, nem? Hát mindenki ezt mondja, a tévegők is, ígére építem az életemet. Csak rosszul érti az igét. Rosszul értelmezi hétköznapjára azt, ami lehet, hogy valóság, amúgy igaz, csak rosszul használja azt, kificamodva. Ezért kell letesztelni, hogy valóban hitben vagyunk-e, vagy nem. Valódi hitben vagyunk-e, így fogalmaznám meg. Ahogyan előző héten is tanítottam a valódi hitről. 9-es verszak. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétedett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért, dicsőséggel, tisztességgel koronáztatott meg, Isten kegyelméből mindenkiért megizlelje a halált. Mert illendő vala, hogy akiért minden, aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók, úgy is lehet fordítani, nagyon érdekes, egy méhből valók, mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyeli őket atyafiainak, tehát testvéreinek hívni. Hirdetem a nevedet az atyám fiainak, az egyháznak közepette, dicséretet mondok neked. Amen. Tehát mire van elhívva az eklézsia? Arra van elhívva, hogy ebből a dicsőségből részesedjem. Oda akarja a fiakat vezérelni. A dicsőségbe, és az üdvösségük fejedelmét pedig ő szenvedések által tette tökéletessé, hozzáteszi, hogy tudja az eklézsia, hogy mindig értékelni azt, hogy mindig Krisztus szenvedésén keresztül kapta meg a szellemi javakat. Hogy ezt mindig lássa. Az ember pimasz. Az ember pimasz. A régi természet pimasz. És rendszeresen kell a Szent Szellemnek arra ösztönözni bennünket, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, és hogy miért vannak ezek a szellemi értékek az életünkben. Mert Jézus szenvedett a kereszten. De nem erről akartam beszélni csak önmagában. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók. Egytől. Ez ugyanaz a szóból van. Ez a szentség szóból. Megszentelő és megszenteltek. Még annyira szép, hogy egyből van. Tehát a te szentséged is Istenből van. A szentség Isten jelenlétéből van. Az ő szentség vérén keresztül. Az ő szentségének igén keresztül. Amen. Tehát látjátok azt, hogy azért bizonyos dolgokat nem látunk, és bizonyos dolgokat látunk. És ebben kell nagyon szépen kormányozni a gyülekezetnek, hogy mindig meglássa azt, hogy mi van az Úrtól, és mi nincs az Úrtól. Róma 12-höz gyertek velem. Róma 12-ben mond egy nagyon érdekes dolgot Pál. Elmondja a szellemi papságnak a feladatait. Átulanunk az első kettő verszakon, hogy a hármashoz odaérjünk. Nem bírom, hogy ne hagyjam ki. Kérlek azért titeket, atyám fél, Isten irgalmasságára. Ez a papságnak szól nekünk. Szánjátok oda a ti testeteket, élő szent, Isten kedves áldozatául, mint okos Isten tisztelet. A második. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Tehát ez a következő. Ezt már nehezebben csináljuk. Hanem változatok el a ti elmétek megújulása által. Hogy jön a változás? A szívben. És megvizsgáljátok, és innentől jön az érdekes dolog, a bölcsesség, a tanács, a tudás, a kijelentés, az ismeret. Hogy meg tud vizsgálni, mi az Istenek jó, kedves, tökéletes akarata. Felteszem azt a kérdést. Akarod Isten tökéletes akaratát meghallani az életedre vonatkozólag? Akarod Isten A tervét? Vagy megelégszel a B tervvel? Mert a nékem adatot kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Amen. Idáig. Ezt felolvasom egy másfajta fordításból. Róma 12:3. Itt nem a bölcsesség szó van egyébként, de nem akarok sokat így analizálni igen részeket, de azért akarom ezt megmutatni, ezt a szót, mert most ez fontos. Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene. Józanul lássátok magatokat a hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. Még egyszer. Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene. Józanul lássátok magatokat a hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. Na, az első ütés az ördögnek az állára, hogy mindenkinek van hite. Ez az első. A következő mindenki. Tehát ez a mindenkiben te is benne vagy. A legkisebb is. A legkisebb is számít. Arra tesz gyülekezete. Hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet. És aztán azt mondja, hogy józanul lássatok magatokat. Józanul. És itt ebben az egész szövegösszefüggésben itt egy olyan célirányultságról van szó, ami megjelenik, És ez a józan látás, ez a hitnek megfelelően van. És most mondok valamit, és lehet, hogy furcsa lesz. A valódi hit az nem veszíti el az ember személyiségét, és nem viszi őt csapdába. Nem szégyenít meg a valódi hit. Nem veszíted el a természetes életben való helyes kormányzásodat. Nem akarod átalakítani a természetes világot. Mert annak is van egy rendje. Hanem a természet feletti majd benyúl, és az átalakítja. De nem te. Ez olyan, mint amikor például emberek kívánnak dolgot, és azt mondják rá, hogy az Úrtól van az a kívánság. De honnan tudsz, hogy az Úrtól van? Mire építetted azt? Hogyan építkezel az ima kérdéseidben? Valóban az Isten igével megmérted azt a területet? És amikor azt mondjuk, hogy légy hitben vagy, vagy légy szeretetben, vagy légy nem tudom miben, valamiben, légy. Légy valamiben. Hogy az valóban az a valami? Ki tesztelte le azt, hogy az valóban az? Mi a legfontosabb? Amiről beszélt a Róma 12:1-2-ben Pál. Ha oda szántad a testedet, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten fog vezetni, és meg fogod látni, mi Istennek jó, kedves, tökéletes akarata. De ahhoz, hogy józan hit legyen, ahhoz először át kell mennie a testednek a döglésen. Dökkútba kell dobnod a testi vágyaidat. Ha nem találkozol a dökkúttal, akkor hogy fogod tudni megismerni? Akkor állandóan visszaszeded a régi természetet a dökkútból, és mindig föltámasztod, és vele együtt akarsz élni. De nem működik a hit. Értsd meg, hogy a hit egy helyes gondolkozási módot ad önmagadról, a cselekedeteidről, és mindenről. Onnantól kezdve balanszba mész. Így van? Tudtok-e rá mondani? Nagyon sokan fejreálltak már, mert azt hitték, hogy hitben vannak. És nagyon sokan fejreálltak, mert hitben voltak, de elveszítették a józanságukat. De a valódi hit az mindig bátorítani fog téged, hogy maradj meg abban az értelem meggyőződésben, mert tudod, hogy mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ezt belül fogod látni szellemedben. Belül fogod látni szellemben. Még egyszer felolvasom ezt az ígét. Tetszik ez az ige? Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, egyikőtök se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene. Ez a többre tartás, ez a felül bölcselkedés, így mondja Károli. Tehát egyszerűen egy ilyen büszkeség jön be, akkor, amikor nincs az Róma 12:1-2 megélve. Azt mondod, Lali, én akarom gyorsan a jó hitet, azt a helyes hitet akkor. Akarom. Mondd velem, akarom. Akarom. Menj át a Róma 12:1-2-n. Menj át. Ha nem mész át, nem jön. Nem jöhet. Lehetetlen. János 12. János 12. Ma sokat bibliázunk, nem baj? Legalább bibliázol. Róma 12, 34. Ahogy János 12, 34. Zsuzsa, nagyon figyelsz, halleluja. Halleluja. Mondd azért néki Jézus. 34. Felelnék ki a sokaság. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Hogyan mondod hát te, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember fia? Erre megmondja Jézus, hogy kicsoda. Érdekes módon felel. Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg a világosságotok van, hogy a sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén erőítőzködik előlük. És mindjárt mondom a magyarázatot a 37-estől. Tehát, azt mondja az ige, ez nagyon egyszerű, ha leoltod a kapcsolót, akkor el fogsz bukni, mert sötét van egy szobába. Nem látsz semmit, vaksötét van. Te kapcsolod föl a kapcsolót. És a hitet is föl kell kapcsolni. És mi kapcsolja föl a hitet? A világosság. Mit jelent világosságban járni? Kijelentésben járni. Amen. Világosság egyenlő kijelentéssel. És tovább viszi Jézus, a kijelentés pedig fiúságot hoz. Amen. A kijelentés fiaivá lehet válni. Mikor? Ha a világossághoz ragaszkodsz. Ahhoz a világossághoz, amit Isten kijelentett neked. Neked, bocsánat, nekedet. Nálunk Nógrádban így mondják, nekedet. Tehát Isten fia azt mondja, ha meg akarsz ismerni engem, járj világosságban. És az annyira átalakít a világosság, hogy szült, átalakít, átváltoztat belül, identitáshoz a világosság. Belső identitást, halleluja. És noha ő ennyi jel tett vala előttük, mégsem hittek ő benne. A jel azért van, hogy jelezzen valamit. Jel, jelez. Kívülről befelé. Engedni kell, hogy a jel jelzése átalakítson belül. Ez az óriási hiba a Egyiptomból szabadult zsidóknak. Hogy a jel nem alakította át őket. Mert a jel azért van, hogy világosságot, kijelentést hozzon. És a kijelentésnek az a feladata, hogy világosságban legyél. És mondom, a világosság egyenlő kijelentéssel. És a kijelentés egyenlő a szabadulással. Mert átmész a sötétségből azon a területen, ahol kinyilatkoztatásod van, a világosságba. Nem maradhatsz a sötétségben, ha a kijelentést nem engeded, hogy átalakítson. Nem maradhatsz a világosságban, ha belül a kijelentés nem alakít meg át, azaz nem szabadít meg. Meg kell szabadítani az elmédet egy fogságból. Ez az elme megújulása. Átváltozol. Gyors változást akarsz? Engedj a világosságnak, hogy beléd jöjjön. Figyelj, a világosság az átalakít. Fiúvá tesz téged. És azt mondja, hogy ő annyi jelet tett előttük, mégsem hittek. Nálad is ez van? Mégsem hittek. Az eredetiben, megint eredetit mondok, ne arra, hogy de bibliázok. Azt mondja ott, hogy képtelenek voltak, nem volt kompetenciájuk hinni. Ott van az a dynamai szó. Ez egy szájt. Tehát képtelenek voltak hinni. Miért voltak képtelenek hinni? Mert jelt akartak, és nem világosságot. Jelt akartak, de nem engedték volna, ha jön a jel, hogy átalakítsa őket a jel belül. A pszichéjük meggátolta a szívüket. Meggátolta. Lekontrollálta. Mit olvastam az elején? Azt olvastam, nem tudsz áttörni az életedben egy pontján, ha benned van a sötétség. Nem ezt mondtam, de ez a lényeg. Nem tudsz áthatolni meg nem újult elmével a sötétségen. Nem tudod a szívedet megváltoztatni meg nem újult elmével. Azt fogod látni, hogy mindig az az érzés lesz rajtad, már majdnem megvolt. Már majdnem sikerült a vállalkozásom. Már majdnem sikerült a jó házasság. Már majdnem sikerült a jó emberi kapcsolatok. Már majdnem sikerült meggyógyulnom. És mindig valahogy lecsúsztol az egészről. Tudod, hogy miért? Mert a meg nem újult szív az olyan, mint egy sötét kéz a múltból, egy ilyen szőrös, undorító, zárt tojás szagú mancs, aki egyszer csak előjön, és azt mondja, hogy stop. Megállás kötelező. És mert nem lehet szentség nélkül, például egy ilyen szellemi törvényszerűség, meglátni az Urat. Na most, de mi? Mi ezt figyelmen kívül hagyjuk. Tegyük föl. És keressük az Istent ezerrel. És pedig bennünk van a sötétség. És tudjuk, hogy bennünk van a sötétség. Hát miért gondolod azt, hogy Isten miattad, vagy én miattam a szellemi törvényszerűséget majd fölrúgja? Ezt ő találta ki. Figyelj, ez egy félelmetes dolog. Ha te nem érted a szellemi törvényszerűségeket, akkor is működik. És Isten nem fogja lestoppolni, mert te nem érted. Stop, enter. Gyerekek, állítsátok le, Gábriel, állítsátok le a szellemi törvényszerűséget. Miért? Mert a Lajos nem olvas Bibliát, és nem ért hozzá. Szeretjük, a kegyelem majd megújítja. Miért? Kérdezi Gábriel. Hát jó gyerek ez a Lajos, jó fej, jó nagy feje van. Miért, atya, miért állítod le? Hát a Lajos nem akar hitben járni, de annyira szeretjük. Nincs ilyen, érted? Tehát a mennyben nincs humanizmus. És akkor is működnek a szellemi elvek, ha te nem akarod azt működtetni. Az átok akkor is működik, ha te azt mondod, nincs átok. Az áldás akkor is működik, hogyha azt mondod, ezt a reklámra emlékeztetek. Sose tudsz túlmenni azon, ami sötétség benned. Az egy sorompóthoz.
hogy beteljesedjék Ézsaiás prófita beszéde. Tehát az, amiről beszélek, azt Ézsaiás meglátta, és prófitai beszédez. Ez egy prófitai tekintéllyel kimondott beszéd. Ez egy valódi próféta volt, amelyet mondta, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Tehát ahhoz, hogy mozgassuk Isten kezét, ehhez az kell, hogy megértsd, amit most elmondtam neked az elmúlt fél órában. Most le kéne állnom, mert mondták, hogy lassabb, vagy kevesebbet tanítsak, és most már az egy tizedénél vagyok. Mert lelassulok azért, hogy halld és értsd. Tehát hogyan jelenik meg Isten karja? Hit által. Ki mozgatja Isten karját? Mi? Mi által, hogy engedjük, hogy a hitünknek a szintje világosság alapú legyen. Világosság alapú. Kijelentés alapú. Amen. Na, megyünk tovább. Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket. Látod, ki? Isten. Hogy ne lássanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, beszéle ő felőle. Ez a profécia beteljesedett Izrael életében, és aztán beteljesedett Jézus generációjában is. Mindazáltal a főemberek közül sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kine rekesztessenek a gyülekezetekből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem Isten dicséretét. Jézus pedig kiállta, és mondta, idáig. Ez a dicséret szó, ez a dicsőség szó a görögben. Inkább szerették az emberek dicsőségét, mint Isten dicsőségét. Azt mondod, ez most hogy jön ide a dicsőség, Lajos? Na, a zsidó kultúra, az máshogy gondolkodik, mint te meg én. Ő azt mondja, ahol Isten keze van, ott Isten dicsősége van. Érted? Ahol Isten dicsősége van, ott Isten keze van, és ott hit van. Tehát ezeket összeköti. Összeköti. Jézus pedig kiáltott, és ezt mondta. Hát én is kiáltottam volna. Aki hisz én bennem, nem én bennem hiszem, hanem abban, aki elküldött engem. És aki nem engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságú jöttem a világra, hogy senki sem maradjon sötétségben, aki én bennem hisz. Amen. Tehát, hogyha te hinni akarsz, akkor Isten le akarja leplezni a sötét foltokat a szívedben. Jézus ezért jött. Ez az ő propaganda beszéde. És ha valaki hallja én beszédemet, és nem hisz, én nem károsztatom azt. Mert nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Tehát Isten azt akarja elmondani, hogy Isten meg akar téged győzni. És ő nem azért jött, hogy most ebben a világkorszakban, hogy téged ítélet alá vigyen. Ez most egy károsztató ítéletre gondolok. Hanem Istennek az a terve, hogy a hit felszabadítsa az életedben az önkároztatást, a vádlást, a sok miérteket. Gyertek velem a Márk 4-hez ezzel kapcsolatban. Egy mondat szembe tűnő nekem ezekben a napokban, Márk 4, 35-től. Ebben az állapotban vagy te és én. Azután mondanék ki azon a napon, este lett, menjünk át a túlsó partra, elbocsátva azért a sokasságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala, de más hajók voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, azaz eklézsiába, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében, a fejajon aludt, és fölkeltették őt, és azt mondták néki, Mester, nem törődő vele, hogy elveszünk? És ez a mondat nagyon megakadt a szívemben. Nem törődsz vele, hogy mi meghalunk? A felelősséget rádobták Jézusra. A bűnbak az Jézus lett. Mi köze volt Jézusnak a viharhoz? Semmi. Erre Jézus visszajön, vagy felkel, és azt mondja, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Az eredetiben, megint, ma nem tudom, rajtam van az eredeti, hogy nem ragadjátok meg a hitet? Ott van ez az echo szó görögben. Hogy nem ragadtad meg a hitedet? Hogy nem ragadtad meg azt, amit van? Amikor nem engedjük, hogy a világosság megragadjon bennünket, és én nem ragadom meg a világosságot, bűnbakokat fogunk keresni, bűnbakokat. Jézus is lehet bűnbak az életünkben. Okoljuk, hogy miért nem jön változás. És Jézus azt mondja, ragadd meg a hitedet. Tudsz erre elment mondani? Használd a hitedet. Volt már ilyen, hogy elkezdted Istent kísérteni? És ez a valódi kísértés. Hogy nem használod a hitedet, és Jézusra fogod, hogy ő miatta van a balhé az életedben. Olvasás. Abban hibáztál, Vasmanni, Abban hibáztál, hogy Isten ajándékát saját természetes elhatározásod erejében próbáltad és akartad használni. Abban hibáztál, hogy Isten ajándékát saját természetes elhatározásod erejében próbáltad és akartad használni. Isten Krisztust adta nekünk. Amit nála nélkül kapunk, az semmit sem ér. Azért küldte a Szent Szellemet, hogy előhozza mindazt, ami Krisztusból van bennünk, nem pedig, hogy valami rajta kívül valót hozzon elő. Még egyszer. Amit nála nélkül kapunk, az semmit sem ér. Azért küldte a Szent Szellemet, hogy előhozza mindazt, ami Krisztusból van bennünk, nem pedig, hogy valami rajta kívül valót hozzon elő. Isten az ő saját szeretetének kényeztető ereje által maga akarta elvégezni rajtad keresztül. Ez a különbség. Ó, bárcsak meglátnád ezt. Tehát Istennek az a terve, hogy az az erő, ami benned van, a Szent Szellem ereje, az elvégezze azt, amiért benned van a Szent Szellem. Mondok valamit, a Szent Szellem erősebb, mint a bűn. Hatalmasabb. A Szent Szellem hatalmasabb, mint az életednek minden fajta kihívása a következő 30 évre vonatkozólag. A Szent Szellem, benne van az összes bölcsesség, ami által az életedet kiszabadíthatod folyamatosan, és ellenállhatsz folyamatosan a bűnnel szemben. A Szent Szellem hatalmasabb, mint mindenfajta tévtanítás benned. Mármint, hogy szemben, tévtanítással szemben. A Szent Szellem hatalmasabb mindenfajta kísértésnél. A Szent Szellem hatalmasabb minden démoni támadásnál, ami van és lesz az életedben. Olyan ez, amikor Isten megcsinálta az üdvösséget, ő nem csak azt csinálta, hogy téged bevitt egy utcába, és aztán magadra hagyott sötétben. Nem. Isten úgy teremtett téged, hogy ilyen zálogokat adott neked. Hogy biztosítsa, hogy végig tudod az egész életed hit részét, az egész hit kereszténységed, egész pályát, az egész részét a kereszténységednek végig tud csinálni. Biztosította Isten a Szent Szellemen keresztül. Benned van Isten jelenléte. Benned van Isten jelenléte. Pál szavait nem úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják azt is, hogy ő nem csak képes arra, hogy véghez vigye, hanem véghez is akarja vinni. Tehát amikor te olvasod az igét, akkor nem csak az, hogy mire képes Isten, hanem ő végig is akarja vinni. Maga az, hogy ezt még jobban, tehát egy-egy mondatot megmagyarázok. Maga a királyság titkai, azok Krisztusban, az Krisztusban van, de a királyságot hozta el Krisztus. És azt kérdezed, hogy miért a királyságot hozta el? Mert a királyságban van Isten minden hatóságának uralma. Egy A betű lemaradt. Minden hatóságának uralma. A királyságban van benne. Tehát a királyságban van benne a képességünk. Hogy végigcsináljuk a hit pályát, végigcsináljuk a hitnek a futását. A királyságban. És a királyságban van a minden hatósága is. Azért történt a királyság eljövetele, hogy uralomváltás legyen kozmikusan. Mert nem tudta volna az embert megváltani, Ádám bűnéből kiszabadítani, ha nem jön Jézus, és nem csinál uralomváltást, hogy ne a bűn és a sátán uralkodjon, hanem te uralkodjál a bűnnel és a sátánnal szemben. Ez azt eredményezte, ez láncolat, hogy a személy, kapcsolat és közösség függővé tette az uralmat, az uralkodást és a királyságot. Nem lehet a királyságot fogalmakban megélni. Személyes, kapcsolati és közösségi tőkét kell fölhalmozni. Értsd meg, hogy ez az egész dolog, amiről beszélek, a képesség, az egy kapcsolatra épül, és benned van a képesség. A Szent Szellemről gondolok. Nem önmagában a pszichédre. A bűn, a gonosz kiiktatása volt a célja a királyságnak természetfeletti módon. Ezért nem vihetjük le az erőképét természetes dolgokra. Önmagában ez egy természetfölötti erő benned, ami képesít arra, hogy győzzél. Mert az egész így van megkonstruálva. Ez egy forgatókönyv. Nem tudta a sátánt legyőzni Isten. El kell küldeni a fiát, hogy legyőzze a sátánt az emberiségért. Így van. Muszáj volt elküldeni, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem volt elegendő csak az önmagában, hogy eljön a fiú. Hirdetnie kellett egy üzenetet, uralomváltást, hogy Isten mostantól kezdve Ádám bűnét meg akarja változtatni, és azt akarja, hogy megigazult emberek jöjjenek létre. De ezt a cserét csak úgy lehetett létrehozni, ha egy uralkodó jön el, Isten fia, és ez uralomváltást hozott. Ez mindez Krisztusban van az emberiség számára. És ezt egy ellenséges közegbe vitte be. Halló, jó reggelt kívánok, elvtársak! Ellenséges közegben vagyunk. És ez az ellenséges közegben fog működni mindez. ez nem egy Hawaii-ban, ez nem egy szélsőséges Seychelles-szigeteki parti a kereszténység. Amúgy hallottam, hogy még a Maldív-szigeteken is vannak ilyen nyomornegyedek. Tehát ez nem Maldív-szigeteki kis utazás, wellness hétvég a kereszténység. Ez egy ellenséges területen, a sötétség hatalma van a Földön. A világkorszak szelleme van a Földön. És ezt sikerre tudod vinni. Ezt nem írtam, de ezt kijelentő mondva írtam, hogy sikerre vinni, de ezt meg tudod csinálni, mert elvégeztetett. Elvégeztetett a sikered, az üdvösségről beszélek én most. Most nem arról, hogy le tud cserélni a nem tudom midet. Hanem itt az a lényeg, hogy ez már megvan adva. Ezt Isten fia kivitelezte szellemben. De ahogy olvastuk a zsidó levélben, ezt nem lehet látni fizikai szemmel. Csak szellemben lehet látni. És aztán az egyház a királyság uralmán függ. És hogyha a királyság adja az értéket az egyháznak, értéktelen... Hú, ez kemény lesz ez a mondat. Ezt megtanultam előre, valóban. Értéktelen az egyház királyság nélkül, azaz uralom nélkül. Értéktelen a királyság uralom nélkül az egyházban. A királyság nem azért jön, hogy nem is tudom, kinél olvastam, koktélpartit rendezzem. És ígyunk koktélokat, és libamájjal fürödjünk, és elmondjuk, hogy jó az Úr. A királyság azért jön, hogy uralom legyen. És nagyon sokszor, hogyha az ember csak azt nézi, hogy mit kaphat Istentől, hidd el, egy idő után olyan hangyásak leszünk, mint a tanítványok, akik, hogyha jött egy vihar, utána képesek voltak olyan pimaszok lenni, hogy azt mondják Jézusnak, hogy nem törődsz velünk, kis öreg. Te alszol, meg itt döglünk meg. Ez is mind miattad van. A hit, hogy föl tudjon szabadulni a királyságban, és a királyság uralmára, és a királyság természet fölötti erejére, az kell, hogy a képzeletünkben, a képességünkben, a jogainkban, a hatalmunkban, itt most a elmozdító képességre gondolok, itt most nem arra gondolok, hogy te bemegy valóva, és azt jelzd, hogy király vagy, és vegyél egy Burger Kingbe egy ilyen koronát, papírkoronát, fölted a fejedre, és eljelzd azt, hogy te vagy a király, nem erről beszélek, hanem hogy a hétköznapjaidban, mikor beteg a gyerek, a hétköznapjaidban, mikor ki akarnak rúgni, a hétköznapjaidban, mikor nem jön meg az asszony, meg a feleség, vagy a na, tudod, miről gondolok, fehér lovon a herceg, így van. Tehát, hogyha ezek nem jönnek be, akkor tudj uralkodni, és megváltoztass dolgokat. Ha nincs még a laminátlap meg, akkor tudj imádkozni, hogy jön az a, majdnem csúnyát mondtam, milyen laminátlap, hagyj jöjjön meg, az a pitiáner kéréseink, hagyj legyenek meg. És Isten meg tudja adni, ámen. Aztán elfelejted a következő napra, hogy Isten milyen jó volt. De ez a lényeg, az a lényeg, hogy a képzeletünkben beáradjon az, hogy mit tud Isten elvégezni. Hogy amiről most beszéltem, az beáradjon a képzeletvilágunkban, a gondolatvilágunkban. Hogy Isten mire hívta el az embert? Beáradjon a képességeinkben, hogy tudatosodjon, neked képességed van a Szent Szellem által. És aztán bejöjjön a jogaidba, hogy mire van jogod. Amen. De miért kiabálok? Halleluja. Amen. Nyertek velem a 4 Mózeshez. 2 Mózeshez. Elnézést. Onnan indultunk, aztán átmegyünk a 4 Mózeshez. 2 Mózes 3-hoz. Amen. Most mutatok egy példát Izrael életében. Hát sokat beszéltem, többször utaltam Izraelre. Nem lesz időm elmondani az üzenetet, örüljetek neki, mert lesz akkor majd egyszer időm arra, hogy a többit is elmondjam. Halleluja. 2 Mózes, ott vagytok? 2 Mózes 3-ban Mózest elhívja Isten. Egy pillanatra nézzetek föl, hagyd mondok valamit. Nem fogod megérteni az Ószövetségben az egész Ószövetséget, amíg azt nem látod meg, hogy Isten mindig személyeknek adta, személyekbe helyezte ezt a látóképességet. Hogy a tervét meg tudják kivitelezni. A Mózesnek megadta azt a fantasztikus képet, hogy egy új szent embereket hív elő Isten a nyomor kemencéjéből, Egyiptomból. És ezeket az embereket Isten át akarta alakítani papok királyságává. Na most, ha nem innen szemléled a 10 parancsot meg mindent, teljesen félre fogsz menni, és egy agyalágyult teológiát fogsz követni. Mert a 10 parancsolat szellemi, és a célja az volt, hogy visszaálljon, végre felébredjen és egy korlátok közé szabja az Isten népét, hogy ők, nekik nem az a feladatuk, hogy önmagában, hogy 10 parancsolatban éljenek, hanem hogy királyi papok legyenek, és hogy ez csak számukra azért legyen, hogy megőrizze őket az új szövetséghez. De nem az volt a célja, hogy elpusztítsa őket a 10 parancsolattal. Mert a 10 parancsolat az jó és szellemi. Ezt Pál mondja, ezt nem én mondom. És a 10 parancsolat prófétai. Az összes szó, ami ott van, nem jelen idő, se nem jövő időben, múlt időben. Nem fogsz paráználkodni. Maga a szombat a 10 parancsolatban az örökkévalóság és az idő közti differenciáért jött. Hogy az Isten népe jelen korszakban át tudjon menni a hit dimenziójába. Ezért jött a szombat. Azért, hogy egy napon keresztül mindenki, egész Izrael leüljön, és átalakítsa az életét az ima által, és erőre kapjon hitből. És a megigazultságra építse az ima életét. Mert a szombatnak ez az üzenete, a megigazultságból jövő, Isten felé való kitekintés. Ez egy olyan, mint két vektor meccéspontja. Jön a szombat üzenete, és jönni akar az örökké valóság vele. Azt mondta, hogy hogy? Hogy egy napban az örökké valóság? Igen, Isten így tervezte, hogy szombaton helyreálljon a papság. És a szombatnak az üzenete az, hogy a megszentelődés és az áldás, ami nem önmagában csak zseton, az megvalósuljon az ádámi elhivatás Izraelben. Mert azt mondja az 1 Mózesben Isten és a 2 Mózes 20-ban is, hogy a szent megszentelem és megáldom azt a napot. Tehát maga Isten adott egy randevút. Isten, nagyon jó, ez tetszik. Egy randevú időpontot adott, beírta a szívükbe a csipogót, hogy csipogjon minden szombaton, ébresztő funkció, szundi móddal, hogy ne aludjanak el, szombat van, át lehet menni az örökké valóságba. Ezért adta Isten a törvényt. Nem azért adta Isten a törvényt, hogy agyonüsse őket. Na most azért mondtam ezt a rövid dolgot, sok mondani való van még erre, de nem akarom, hogy megértsd azt, hogy önmagában a törvény és az egész mózesi szövetség az nem egy rossz szövetség. Csinálja utána a karizmatikus úri emberek azt, amit Mózes csinált a csodák területén, és utána majd leszólhatja, hogy milyen szövetség ez. Legyen olyan szelíd az összes szolgáló, mint Mózes, és akkor majd leszíthatja ezt a szövetséget. Amen? Mert ő a föld legszelídebb embere volt. A szelleme a legszelídebb volt, pedig Isten hatalmas kenete volt rajta. Tehát együtt volt a szentség és az erő. Az erkölcs és az erő az életében. Tehát visszatérve. Tehát így szemléled a dolgokat, ahogyan én elmondtam, mert ennek ez az üzenete az Ószövetségben, hogy királyi papsággá kellett volna változniuk Isten népének, de ezt nem értették meg. 4. verset. Látta az Úr, hogy oda méne megnézni, szólítá őt Isten csipkebokorból, mondta Mózes, Mózes, ez pedig mondta, én hol vagyok. És mondta, ne jöjj ide közel, odd le sarudat lábaidról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala Istenre tekinteni. Amen. Tehát Isten úgy mutatkozik be, hogy ő valakinek az Istene. Ez Ábrahám Istene. Erről sokat lehetne mondani, hogy Isten képes arra, hogy az megszentelt egyházat úgy mutassa be, hogy Bárdos Zsuzsa Istene vagyok. Identitásban meg kell újulni. Identitásban. Mert mi Isten fiai vagyunk. Új szövetségi papság. El kell jutni ide, hogy Isten azt mondja rád. Szellemedben érezd, hogy azonosul veled. El kell jutni. A megszentelődésben ez dicsőséges. Ez az elhívás az egyháznak. Az Úr pedig mondta, láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon, meghallottam az ő sanyargatóik miatt kiáltásokat, sőt, ismerem szenvedéseiket. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt Egyiptombeliek kezéből, felvigyem őt arra a földről, jó és tágas földre, teljes és mézzel folyó földre. Idáig. Figyelj, amit most mondok, azt szét kell szedni. Az első rész, le is szállok, hogy megszabadítsam őt, felvigyem őt arról a földről, felvigyem. Ez azt jelenti, hogy magához hozza. És ezt én két dologban magyarázom ezt a történetet. Isten nem csak azt akarta mondani nekik, hogy csak elviszlek A-ból B-be, hanem fel akarlak emelni magamhoz. Egy szellemi nívót, egy szellemi szintemelkedést akarok az életedbe. Mert mondhatta volna azt Isten, hogy átvigyelek, de ő a felvigyem szót használja ott. És hiszem, én nekem ez az elképzelésem, de ebbe vitatkozhatunk, hogy Istennek az volt a célja, hogy profétáljon nekik, hogy Isten magához akarja emelni őket. Magamhoz bocsátani, így írja Károli, magamhoz húzni. Mivel hát ímé feljutott hozzám Izrael fiainak kiáltása, láttam nyomorogatatást, amelyen nyomorogatatják őket az egyiptombeliek. Ámen. Figyelj ide, hogyha egy szellemi elnyomás van egy generációban, szinkretista erő, bármilyen politikai zavar, vagy egyszerűen éveken keresztül egy helyen nincs ott Istennek a ereje, dicsősége, emberek nem értik azt, hogy Isten miért nem képes dolgokat tenni, ott elnyomás van. Még egyszer. Azon a helyen, abban a társadalomban, abban a gyülekezetekben, azokban a helyeken, ahol nincs ott Isten szabadító ereje, hosszú távon nem nyugszik meg a szabadító keret, ott elnyomás van. Nekem senki nem mondja, hogy Istennek az a terve, hogy csodák nélküli egyház legyen. Amen? Ebben egyet tudunk érteni. Tehát ott valami más van, és nem a szabadság. Ott nem a szabadság van, mert ahol Isten dicsősége van, megnéztük, ott Isten karja van, ahol Isten karja van, ott szabadulás, gyógyulás, megtérések vannak. Hogy meggyógyítsam őket, mondja Ézsaiás. A második, amit megláttam ebből, ez egy bénító hatalom, ez egy megfosztó, elnyomó hatalom, ami meg akarja az Ábrám áldását fosztani az erejétől. Mert Ábrám áldásában kellett volna lenniük. De miben voltak benne? Egyiptomnak a kohójában. Ez nem Ábrám áldása. És sokszor ez a elnyomó hatalom megmagyarázza nekünk, hogy az a nyomor, amiben vagyunk, az Ábrám áldása. Nem. Van ennél több. Van ennél nagyobb szentség. Van ennél nagyobb erő. Van ennél nagyobb lehetőség az egyháznak. Ámen, tudsz erre mondani?
Amen.
Én ezzel nem vállok közösséget, ezzel a mai helyzettel. Én ezt nem akarom látni. Én többet akarok látni.
Amen.
És viszlek oda. Ekkor az Isten keresés abból áll, hogy emberek csak kiáltoznak. Nem tud a szellem megfogalmazni dolgokat, csak egy óriási nagy kiáltás van az emberekben. Tudod, hogy miért kiáltottak csak? Mert egyszerűen nem volt más erejük. Hazamentek, és azt mondták, Uram, szabadíts meg, mert megdöglünk. De ez a fajta imatípus megint Isten nem teljes akarata. Az életünket így éljük le, és aztán pedig téged így lebutítsalak, és meg is simogassam a kicsi aranyos fejedet, jól csinálod, hazamentél a gyárból, kiabálsz egy nagyot, mert már tényleg gyerekeknek nincs mit enni, ámen, hát ez a sorsunk. Nem. Nem ez a sorsunk. Soha nem ez volt Isten, sorsa Izraelnek. Kikérem magamnak. Izraelnek nem ez volt a helye. Nem Egyiptom földje. A profécia megmondta előre, hogy nekik mi a helyük. És megjött Izrael, megjött a message, a SMS Istentől, Mózesen keresztül, ki kell menni Kánaán földjére. Tisztelt Uraim és tisztelt Hölgyeim. Itt a szabadítás. Halleluja. Szavazz az Úrra. És hallgass a szívedre. Halleluja. Felvigyem őt arra a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. És hiszen az a tejjel és mézzel folyó föld, ez nem önmagában Kánaánt jelezte csak, hanem ez már spirituális, nagyon komoly szellemi állapotban, spirituális, halleluja, spirituális. Tehát szellemi étkezésbe akarta őket bevinni, szellemi javakba. Ennek hiszem, hogy semmi köze nincs, hiszem, hogy Isten nem azt, nem, tehát és meg nem ennyire bagatel Isten. És akkor mondja neki, figyelj, jó lesz tej ott. És gondolod, hogy nyomorúságban élve ember, halleluja, lesz tej, tehenek, jó. És lesz még ott valami? Méz, marha jó. Na most ide viszel, méz, ne haragudjál testvérem. Hát megeszek egy kanállal, pont elég, és te ezzel akarsz etetni? A másik meg nem egy gyerek. Hát szoptasd azt, aki te gyerek, de ne engem szoptasd tejjel. Ezek szellemi dolgok. Ezek szellemi dolgok. Spirituális. 9-es verszak. Képzett testvérem. Mivel hát ímé feljutott hozzám Izrael fiának kiáltása. És azt mondja utána, 13-as verszakot, úrunk. Most pedig mondja az Isten, ímé én elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nékik, a ti atyáitok Istenek küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nékem, mi a neved, mit mondjak nékik? És mondja, vagyok, aki vagyok. És mondja, így szól Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondja Isten Mózesnek, így szól Izrael fiaihoz. Az Úr, a ti atyátok Istene, Ábrám, Izsák, Jákob Istene küldött ki engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Amen. Tehát itt megjelenik Az a név Istenből, hogy vagyok, aki vagyok. És figyelj ide, a szellemed, a szíved mindig arra fog fordulni, hogy ki vagy. Tudod miért? Mert újra van születve, és a vagyokkal akar közösségben lenni. És mit jelent ez? Lapozzatok a hatoshoz. 6:2. Isten pedig szól, ott vagy, 6:2. Isten pedig szól a Mózeshez, és mondané ki, én vagyok az Úr, az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Jehova. De az én Jehova nevemen, Jákve nevemen nem voltam előttük nevezetes. Nos, figyelj ide, most itt van két név. Két név, és ezt teszem most össze. Mózes két nevet kapott Istentől, az Ábrahámnak a megújulását ez a név határozta meg, és Mózes erre építkezett. És Isten többet adott, egy új nevet, ez Jákve. Mi a két név jelentősége? A mindenható Isten név az azt jelenti, leghatalmasabb, elégséges, mindenre képes, mindenható. Mindenre képes vagyok. Ez az erő neve. Erő, erős Isten. Képes vagyok bármire. Ez van az Istennek a nevében. És azt mondja Isten, hogy én a képességek Istene vagyok. A kompetencia Istene. És van egy új név, amit be fogsz éleszteni a hit életedben. Időn kívüli Isten. Fú, halleluja. Azért fújok, mert én tudom, hogy ez mit jelent. És elmondom neked. Az Isten Mózes ki akarta emelni az idő fogságából, és azt akarta, hogy örökkévaló nemzet jön létre, akik nem csak Kánaánnal foglalkoznak, hanem azzal, hogy mire vannak elhívva, az egész földet meghódítsák, visszaálljon Ádám elhívása. Csak ezt nem tudták megcsinálni. Ezt Jézus tudta újra indítani ezt a dolgot. Hogy kitörjön az idő fogságából, és a vagyok a szellemében, a vagyok kijelentése, hogy ő létezik, voltam, aki leszek, ez áttörje azt a korlátot, ami az enyészet, a bűn és a gonoszság miatt ott van a földön, hogy nem tudsz áttörni dolgokon, ott van az a szükség, mert ott van az időfaktor. És Isten bemutatta, hogy az idő fölött vagyok. És át tudom alakítani az időt az életedben. És a bizonyos dolgokat meg tudok tenni, mert mindenható vagyok. Tehát összeszerkesztette az erőt az időn túlisággal, az örökkévalósággal. És erre azt mondod, hogy hát ez az ő életében volt. Mutassak egy igét ezzel kapcsolatban, ami az Új Szövetségben. Gyere Róma 2-höz. Nem tudom már elmondani az üzenetet, de nem is baj, mindjárt befejezem, mert nehogy itt valaki megszóljon, hogy sokáig tanítok. Megbotránkozom valaki. Tudjuk. 2, Róma 2. 6-os. Ott vagytok? Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet, halhatatlanságot keresnek örök élettel. Tehát mi nem csak dicsőséget keresünk és tisztességet. Van egy másik két fantasztikus elhívása az egyháznak. Halhatatlanság és örök élet. Tehát Istennek van kijelentése a halhatatlanságról, az időn túliságról, a romlandóság fölöttiségről, és van kijelentése az örökké való életről. Nem csak a dicsőség és a tisztességről. És megfigyeltem azt, hogy azok a személyek, akikben ez a kettő dolog nem fontos, az örök élet dicsősége, az örök életet megint ne kaszlisz be, ne börtönözz be az életedbe, mi az örök élet. Az az örök élet, hogy megvallottam Jézust Úrnak itt a pulpitus előtt. Amen. Nem. Az élet, a mennyei élet, az a természet fölötti élet, ami a világ szellemét töri le az ember életében, és a halál szellemét töri meg az ember szellemében. Ez az életnek a szelleme. Ezáltal tudsz uralkodni, az, hogy benne vagy az életben, hogy örökké élsz. És ezen túl pedig, az örök élet pedig megtanít sok dologra. Benne van rengeteg dolog az örök életben. Igazából minden, ami szellemi, az benne van az örök életben. És az gyógyító, szabadító, az egy más perspektívát mutat, az egy más reménységet mutat az örök élet. És az halhatatlanság pedig, ez egy fontos dolog, hogy ebben élj. És megfigyeltem azt, ezt akartam mondani, hogy azok a személyek, akik nem a halhatatlanságra figyelnek, és az örök életre, azok a személyek elvilágiasodnak az eklézsiába. Mert csak a dicsőséget keresik, és a dicsőségnek a manifestációját. Vagy csak a tisztességet keresik. Testivé teszik a dicsőséget, és a, nem lehet, meg a tisztességet. Tehát egyszerűen csak meg akarják ragadni a javakat, és át akarják, hogy alakítsa őket a javak, de testvérem, ez halhatatlanság és örök élet nélkül nem megy. Mert a földi sátorházunk elbomol, és van mennyei, amit várunk. Na most Ábrahám ezt látta, és Mózesnek is Isten ezt elmagyarázta. És ahhoz, hogy, és aztán Dávidnak is, Salamonnak is, és nekünk is Isten elmagyarázta. Csak felvillantok valamit. Annyira elmagyarázta Ábrahámnak, hogy fölvitte a Mória hegyére. Annyira elmagyarázta Dávidnak, hogy őt is fölvitte a Mória hegyére. És meg is vásárolta a Mória hegyét. Annyira elmagyarázta, hogy Salamon is a Mória hegyén építette fel a templomot. Várjátok be a Szent Szem ígéretét Jeruzsálembe. Ugye a 120 tanítványra is Jeruzsálemben volt a kitöltetés. Mi ennek a lényege? Az a lényeg, hogy ezeket az embereket Isten megtanította, hogy mennyi Jeruzsálem központúak legyenek. És nézd meg, hogy azok a személyek, akik állandóan mennyi Jeruzsálemmel foglalkoznak, azok a emberek gyorsan nőnek szellemileg. Miért? Azért, mert kiszabadítja őket a mennyi realitás képe, a mennyi valóság képe az időből. És már nem csak arra néznek, hogy hogyan működik a hit önmagában, hanem arra néznek, hogy távlati célokat tudjanak megvalósítani. De erről majd később, a mennyi Jeruzsálemről. Mert egy óriási kozmikus háború lesz. Az egyházba lejön majd az egybeszerkesztés, és Isten hatalmas jeruzsálemi erő lesz. Tehát a mennyi Jeruzsálem oltja ki magából az áldást, és a másik oldalon meg démonok szabadulnak föl a pokolból, és 200 millió démon fog jönni föl a vesztő tekintélye alatt. Ez a Jelenések könyvében van megírva. Amen. És lesz egy óriási nagy kozmikus harc. Mi benne leszünk Isten jelenlétébe, kenetébe, olyan erő lesz rajtunk. Rajtunk lesz a hitnek a palástja, rajtunk lesz a dicsőségnek a pontosa, a dicséret palástja, rajtunk lesz a mégazultságnak a köntöse. És ezeket nem lehet kifogni ezeken a köntösökön, ruhákon. Értsd meg, ezek dicsőséges ruhák. Ezek arra vannak, hogy harcba menjünk. És most az a feladatunk, hogy megtanuljunk, hogy kell harcolni. Még van időnk. Még nem késtünk le a harcokról, még nem a dolgokról. Isten még csak most fog bennünket megszabadítani, hogy végre rájunk arra, hogy van hitünk, van reménységünk, van szeretetünk, van dicsőségünk, minden van. El van készítve, elvégeztetett, ahogy ma beszéltem. És ezek fognak jönni, ezek a dolgok. És egy óriási nagy elhívás van az eklézsia. És nagyon sok ember meg fog térni rajtad keresztül. Igen, rajtad keresztül, mert teljesen más ember leszel. Lesz identitásod, uralmat tudsz gyakorolni a dolgaid fölött, tudod, hogy mit jelent, és egyszerűen a képességgel leszel fölruházva. Ezt Isten ki akarja tágítani. Amen.